Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál Szabó Gergő, a szerkesztő Kaposi Dávid. Ez a Hetes, az Inforádió kézilabda magazinja. A mai adásban interjút hallhatnak Vámos Petrával, a női válogatott játékosával, és foglalkozunk a kapusok képzésével is. Tartsanak velünk!
Hetes, az Inforádió kézilabda magazinja.
Hetes, ezt nem lehet kihagyni!
A női kézilabda válogatott a 14. helyen végzett Japánban a világbajnokságon, de végül tavalyi Európa-bajnoki 7. helyezésének köszönhetően részt vehet a márciusi olimpiai selejtezőn. Ehhez kellett az is, hogy a helyosztón Svédország legyőzze a német csapatot. A magyar válogatottnak a selejtezőn az orosz, a szerb és a kínai alakulat közül 2 meg kell előznie Tokióért. A tornáról és az olimpiai kvalifikációs esélyekről Vámos Petrát kérdeztük.
Természetesen néztem a mérkőzést. Hát az elején, mikor ugye a kommentátor említette, hogy nagyobb százalékban ugye a két együttesnek az összecsapásai közül ugye a németek nyertek többször, akkor kicsit azért úgy félve néztem a mérkőzést, hogy természetesen szurkoltam nagyon a svéd válogatottnak, és mikor volt egy olyan periódus, mikor 8-4-re vezetett Németország, akkor ott kicsit meg is ijedtem, hogy esetleg elúszni látszik ez az olimpiai kvalifikáció, de aztán nagyon jól játszottak a svédek, és már az első fél időben is nagyobb különbséget tudott kidolgozni, és ezt a második fél időben csak növelni. Úgyhogy én nagyon-nagyon boldog voltam, és a válogatott csoportokban is rengeteg üzenet érkezett, mindenki nézte a meccset, és nagyon örült ennek a győzelemnek.
Aminek köszönhetően márciusban olimpiai selejtező tornán vehet részt a magyar válogatott, az még a jövő kérdése, hogy ezt hazai pályán rendezik-e itt Magyarországon, vagy esetleg máshol, de az már biztosnak tűnik, hogy Szerbia és Kína ott lesz a riválisok között. Az biztos, hogy Szerbiát és Kínát le kell győzni azért, hogy kijusson a magyar válogatott szintén Japánba, Tokióba az olimpiára. Hogy látja ezt a két együttest, legyőzhetőnek tartja őket? Sok szerb játékos ugye itt játszik Magyarországon.
Igen, hát ez egy nagyon nehéz helyzet, hiszen itt már tényleg az olimpia tét, úgyhogy mindenképpen úgy kell felkészülni az összes csapatra, hogy véresen komolyan kell venni. Kína egy nagyon nehéz ellenfél abból a szempontból, hogy az általunk megszokott stílussal teljesen szemben áll, és annyira gyorslábúak, más rendszerben kézlabdáznak, tehát egy nagyon kellemetlen ellenfél, de úgy gondolom, hogy mindenképpen túl kell rajtuk menni, és úgy gondolom, hogy ők az, akik ellen egy kicsit könnyebb dolgunk lehet, hogyha mindent megteszünk. A szerb válogatott már egy nehezebb ellenfél, hiszen pont az a nehéz ebben, hogy nagyon jól ismernek minket, hiszen ahogy említetted, nagyon sokan Magyarországon játszanak. Úgy gondolom, hogy az lesz talán egy nagyobb csata, hiszen a játékstílus is nagyon közel áll egymáshoz, amelyet a két válogatott játszik, de ahogy említetted is, itt már nagyon nagy a tét, és nem lehet már semmi mögé bújni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas esély, amit kaptunk most, és meg kell ragadnunk és élni vele.
És ahhoz, hogy éljen a válogatott, azért nyilván egy kicsit javulni, fejlődni kell a világbajnokságon elért 14. hely után. Miben kell leginkább fejlődnie, javulnia a csapatnak?
Ami a legfontosabb az egy csapat életében az, hogy egyszerre dobbanjanak a szívek, és hogy küzdjünk. Én úgy gondolom, hogy ezzel a részével nem volt baj, és talán ez, ami a legfontosabb, és amiben kapaszkodnunk kell. Sajnos ugye európai csapatot nem tudtunk megverni, 2 kikaptunk 1 góllal, tehát ezek nagyon-nagyon apró dolgokon múltak. Úgy gondolom, hogy a szélső játékunk az nagyon-nagyon jó volt. Ez is volt megbeszélve, hogy várjuk, játszunk ki több játékot, és nagyon-nagyon szépen értékesítették. Úgy gondolom, hogy talán a belső pozíciókban tudunk még egy kicsit összeszokottabban játszani, de úgy gondolom, hogy mindenképpen pozitívan kell előre tekinteni. Nagy csata lesz márciusban, de úgy gondolom, hogy addigra készen fogunk ráállni.
Igen, említette a belső pozíciókat, ugye ön is az irányító poszton Tóth Gabriellával és Kovacsics Anikóval osztozott a játékperceken. Hogy látta, miért volt az, hogy középről a pálya közepéről nehezebben ment a játék, a magyar válogatottnak kevésbé voltak eredményesek a játékosok, míg a szélen, ahogy ön is mondta, ugye sokkal jobban, eredményesebben játszottak. Mi volt az, ami bent középen hiányzott?
Hát én úgy gondolom, hogy szerintem így a mostani játékunkra ezek a húzáskontrák, inkább a betörésekre épülő játék volt az, ami ránk inkább jellemző volt, és talán az, hogy ebből egy kicsit hiányoztak most az átlövések. És ugye az ellenfeleink könnyebben tudtak erre felkészülni, de ugye ezáltal, hogy sokkal több volt ez a betörés húzás, sokkal több helyzetük volt a szélsőinknek. Én úgy gondolom, hogy talán meg kéne ezt az átlövések, betörések arányát egy jobban picit átalakítani, és akkor úgy gondolom, hogy több helyük lesz a beállóknak is, illetve szépen el fognak oszlani a terhek.
Említette a tétet, ugye az olimpiai selejtező az utolsó utáni esély a csapatoknak, így a magyar válogatottnak is, hogy kijuthasson újra Tokióba, ezúttal az olimpiára. Itt voltak olyan szakemberek, akik elmondták azt, hogy azért nagyon-nagyon tehetséges a csapat, de nagyon-nagyon fiatal is, és egy kicsit lehet, hogy a nagy tét, az olimpiai kvalifikáció is teher volt a játékosok vállán, szemben a tavalyi Európa-bajnoksággal, ami többé-kevésbé tét nélküli volt. Önök ezt hogy élték meg ott a csapaton belül, akár ön személy szerint, vagy a többiek így az egész keret, mennyire érezték súlyosnak azt a terhet, amit az olimpiai kvalifikáció jelent?
Ezt már önmagában feldolgozni is egy nagyon nehéz dolog, hiszen a csapat átlag életkora is nagyon fiatal, és úgy gondolom, hogy már azt is, hogy akár bajnokok ligájában játszanak a játékosok nap, mint nap, vagy az EHF kupában, már ezt is egy ilyen fiatal játékosnak nehéz lehet mentálisan feldolgozni. Az, hogy pedig egy olimpiáról beszélünk, ami nem csak a kézlabdázóknak, hanem minden sportolónak az álma, hogy ott részt vehessen. Igen, úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez egy kicsit nyomott minket, és olykor-olykor pillanatokban inkább leblokkolt, mint sem előre repített volna minket, de úgy gondolom, hogy ezt is meg kell tanulnunk nekünk fiataloknak, hogy ezekben a pillanatokban ne teherként nyomjon minket ez az elvárás, hanem azért is menjünk, és hogy ugyanúgy folytassuk tovább, mint hogyha nem lenne semmilyen tétje. Ez is a rutinnal fog majd jönni, és úgy gondolom, hogy tényleg menni kell tovább, hiszen nagyon nagy feladatok várnak mindenkire.
Említette a rutint is, ugye egy kulcsmérkőzés volt ezen a tornán, ez a románok elleni utolsó csoporttalálkozó, amelynek az első fél idejében felszabadultan ragyogóan játszott a válogatott, és 5-6 góllal is vezetett a szomszédország csapata ellen, és hát ön is egy összecsaphatott példaképével, Krisztina Neaguval, a románok világklasszisával. Sokan keresik a válaszokat arra, hogy hogyan tudták a románok az utolsó pillanatban megfordítani végül ezt a meccset, ami miatt kiesett a magyar válogatott. Hogy látta a második félidőben ön személy szerint ott a csapaton belül, mi az, ami nem működött az első félidőhöz képest?
Hát én úgy érzem, hogy ahogy kezdtük a mérkőzést, az egy fantasztikus teljesítmény volt, annyira akartunk és küzdöttünk, és tényleg minden összejött. A második félidő elején lehet, hogy egy kicsit bennmaradtunk az öltözőben, megnyugtatott minket ez a 6 gólos előny, azonban tudtuk, hogy nem szabad megállnunk, de sajnos ilyenkor az ember fejében ez mégis egy kicsit ott motoszkál, és nekünk is ott motoszkált. Az, hogy a 7-6 elleni játékukra nem tudtunk reagálni védekezésben. 7 métereseket harcoltak ki, amelyet ugye a Krisztina Neagu hibátlanul értékesített, és sajnos az, hogy mi meg utána támadásban bele-bele hibázgattunk, és ezáltal jöttek fel ránk, és nem tudtuk szerintem azt sem annyira jól lereagálni, hogy ők most visszajöttek a meccsbe, nem tudtunk higgadtak maradni.
Tehát ön is utalt rá azért sokkal fiatalabban a válogatottban. Önnek ez volt az első felnőtt világbajnoksága, de hát junior szinten, ön is korosztályos szinten nagyon ragyogó eredményeket elért már, de hát a felnőtt mezőn nyilván más. Hogy látta, milyen tanulságokkal szolgált ez a világbajnokság, milyen volt ennek a hangulat egy ilyen nagy tétre menő felnőtt világeseményen való részvétel? Milyen tapasztalatokat adott?
Hát én rengeteg dolgot tanultam belőle, annak ellenére, hogy nagyon fájt a szívem azután a román meccs után, de úgy gondolom, hogy egy utánpótlás az nem hasonlítható egy felnőtt világversenyhez, hiszen tényleg itt már a világ elit játszik, és nekem is az elején nehéz volt kezelnem azt, hogy ne példaképként tekintsek az előttem álló játékosokra, hanem az ellenfelemként, és én meg kell állítanom, hogy nagyon-nagyon nehéz volt ezt így átállítani az agyamban. Mindenképpen én nagyon sokat építkezek ebből a világbajnokságból, úgyhogy én bizakodóan tekintek a jövőbe. Nagyon pozitív volt a számomra, hogy Kim is megerősített abban, hogy jó munkát végeztem. A támadásban ott még rengeteget kell tanulnom. Az most is kijött, hogy úgy egy-egy ellen jól tudtam megtalálni a szituációkat, de ahogy mondtam, muszáj még több cselt, akkor a talpról lövéseket, vagy akár az átlövéseket is beépíteni a játékomba, úgyhogy így összességében nagyon örülök, hogy ott lehettem, és ezekre a hibapontjaimra is rávilágított, és ennek szellemében kell majd folytatnom a munkát.
Vámos Petrát, a női válogatott játékosát hallották. A hírek után a kapusok képzésével foglalkozunk.